Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit megírva találunk Pál apostol Róma beliekhez írt levelének 9. fejezetében. 14-től a 18. versig a következőképpen. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez: könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz: éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mai ige szakaszunk egy olyan témát dolgoz fel, ami keresztény életünk egyik központi eleme. Isten irgalma és igazsága, Isten kegyelme és ítélete közötti kapcsolat. Mit miért tesz az Isten a történelemben kiválasztott emberek életében, és rajtuk keresztül a mi talán jelentéktelenebb, így is gondolhatunk az életünkre, jelentéktelenebb életünkben, de mégis ő számára nagyon is jelentőségteljes életünkben. Amikor egyesek megkapják Isten erejét, az ő világosságát, mások pedig nem, akkor látható meg igazán az Isten kegyelmének és ítéletének a működése. De ha bárhogyan is kutatjuk, Isten mégsem tárja fel előttünk azokat az elveket, amelyek alapján döntéseit meghozza, az sosem adhat okot arra, hogy megkérdőjelezzük az ő igazságát. Mert Isten döntési joga nem csak korábban Ábrahám és az ő gyermekeiben, unokáiban, hanem máshol is megmutatkozik, nem csak a Szentírásban, hanem olykor a mi életünkben is. Istennek joga van úgy bánni a makacsokkal és dacosokkal, ahogyan azt ő akarja. Nem szabad azonban Istent igazságtalannak tartanunk. Isten kegyelme ugyanis sokkal nagyobb, mint azt bárki remélni meri, vagy elképzelni tudná. De senki sem jogosult rá, hogy és senki sem követelhet Istentől számonkérést, sem azt, hogy milyen elvek alapján hozza meg az ő döntéseit, vagy milyen elvek alapján osztogatja a kegyelmet, sem azt, hogy másképpen osztogassa, mint ahogyan azt éppen teszi. Ezért áldanunk kell az Istent, mert ő örömmel mutatja ki a kegyelmét, és bőkezően osztja azt nekünk. 14. versben egy kérdést teszünk fel, hogy vajon Isten hoz-e valaha is igazságtalan döntéseket? Igazságtalan volt-e az Isten, amikor Izsákot választotta Izmael helyett, amikor Jákobot választotta Ézsau helyett? A hangsúlyos válasz az az, hogy egyáltalán nem. Sok embernek éppen itt van igazi problémája. Azt akarják tudni, hogy hogyan dönthetett Isten úgy, hogy Jákobot szereti, akinek a neve is azt jelenti, hogy csaló, és hogyan dönthetett úgy, hogy Ézsau meg nem szereti, gyűlöli, és tette meg ezt a döntést, még mielőtt megszülettek volna, ahogyan a Szentírásban olvassuk. A válasz egyszerű. Azért, mert Isten független mindentől és mindenkitől. Vagy ahogyan idegen szóval szoktuk mondani, Isten szuverén. Semmilyen rejtély nincs abban, hogy Isten miért nem Ézsaut választotta. Az igazi rejtély az, amire minden kereszténynek csodálattal és ámulattal kell tekintenie, az az, hogy Isten miért szerette Jákobot. És még nagyobb csoda, hogy miért szeret minket, akik ugyanolyan tőle elfordult bűnösök vagyunk, mint ő, mint Jákob. De nézzük csak meg, hogy hogyan is néz ki Istennek a függetlensége, szuverenitása. Két érv van, ami bizonyítja, hogy Istenben nincs igazságtalanság. Az elsőt a Szentírásból, a másodikat pedig Isten jelleméből, az ő változatlanságából vezethetjük le, aki ugye nem lehet igazságtalan. 15. vers emlékeztet minket arra, hogy Isten igéjében igényt tart az isteni előjogára. Ugye azt mondja Mózesnek, könyörülök, akinek könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Nincs abban semmi igazságtalanság, hogy Isten gyakorolja az ő jogát, hogy az ő igazságossága szerint hozzon döntéseket. Mert amikor ezt a szót meghalljuk, hogy igazság vagy igazságosság, szinte 100%-ban nem tudunk elvonatkoztatni az emberi igazságunktól. Mert az nem tud felérni az Isten igazságos ítéleteinek és kegyelmének a nagyságához. Isten előjogának gyakorlására példát találunk Mózeshez intézett szavaiban, amit Pál itt idéz, mint független, szuverén Istennek joga van ahhoz, hogy kegyelmet mutasson, akinek akar. Valójában nem kötelessége, hogy bárkinek is irgalmat nyújtson, mégis megteszi. De mikor mondta ezt Isten? Miután Izrael népe vétkezett, emlékezzünk vissza arra a történetre, amikor Mózes fent volt a hegyen, a nép türelmetlenül várta, nem tudtak már tovább várni rá, és megkérik vezetőjüket, hogy adjon nekik valamit, amire felnézhetnek és imádhatják, mint Istenüket. És akkor ugye kiöntik az arany ékszerekből az aranyborjút, akik, amikörül táncolni kezdenek, vigadoznak, de ez az Isten törvénye ellen volt. Ott a nép súlyosan vétkezett. És hogyha Isten egyszerűen igazságosan cselekedett volna az emberi igazságunk szerint, akkor bizony eltörölhette volna a nép életét. Mózes imádkozott értük. Isten ítélet helyett azt hirdette szolgájának Mózesnek, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. És ez az irgalom abban mutatkozott meg, hogy megkímélte a bűnös népet. De miért kegyelmezett meg nekik Isten emberi igazságosságunk alapján, kérdezhetnénk? Azért, mert Isten irgalmas. Ha valaha is volt olyan ember, aki feltételeket tudott volna diktálni az Istennek, az talán Mózes lett volna, de még ő sem volt ennyire közel az Istenhez, hogy megmondja neki, hogy mit csináljon. A Mózes által kért áldást nem érdemei alapján adta meg, hanem az alapján, amit Isten a legjobbnak tartott. Mert Isten kegyelmesen és irgalmasan ad, de csak úgy és annyit, és ahogyan, azt ő jónak látja. Mert Isten nem olyan, mint egy őrült diktátor, aki azt tesz, amit akar. Mert kinyilatkoztatja, hogy az emberiséggel szembeni cselekedetei, azok hülyek lesznek a szeretethez, az igazsághoz és az irgalomhoz. És mivel Isten döntéseinek vagy választásainak alapja az ő kegyelme, 16. versből ki is derül, hogy nem az ember akarata vagy erőfeszítése a legfőbb szempont. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ezért az ő irgalmának megtapasztalása nem függ az ember vágyától, az ember akaratától, vagy az ember erőfeszítésétől. Senki sem érdemli meg, vagy érdemelheti ki Isten kegyelmét. Isten irgalma nem attól függ, hogy az ember méltó-e arra, hogy megkapja. Az embernek nem kell kiérdemelnie, vagy megérdemelnie Isten irgalmát. Mert az irgalom akárcsak az Isten kegyelme, az Isten szeretete, a korlátozott emberi erőfeszítések és értékek, akaratok felett áll. Ugye szoktuk mondani, hogy ingyenes, mert Isten nem köteles senkinek sem irgalmat mutatni. Nem az ember akaratának gyakorlása, vagy az ember törekvése kényszeríti Istent arra, hogy visszatartsa az ő ítéletét, hanem egyedül az ő kegyelme és az ő irgalma. C.S. Lewis író mondta egyszer azt, hogy csak két lehetőség van a világegyetemben. Vagy azt mondja az ember az Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, vagy Isten mondja az embernek, hogy rendben, legyen meg a te akaratod. Ha úgy döntesz, hogy ebben az életben Isten akarata helyett a te akaratodat teljesíted, akkor egy napon Isten igazságosságával, az ő igazság szolgáltatásával kell majd szembenézned. 17-18. Versekben itt a római levélben arról van szó, hogy mi a kapcsolat Isten irgalma és az ő ítélete között. Az irgalom és az igazságos ítélet ugyanis nem ellentétesek egymással, hanem együttműködnek. Itt aztán áttér Pál ugye Mózesről a fáraóhoz, ugye Egyiptom királyához. Sokadik történelmi illusztrációt használja ugye itt Pál, amikor a fáraóról beszél, hogy bemutassa Isten szuverén hatalmát, az Isten szándékát. Az írás ugyanis ezt mondja a fáraónak, éppen azért emeltelek a trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ez a szentírási idézet második mózesi könyvből származik. A kivonulás egyiptomi fáraójának Isten azt mondta Mózesen keresztül, hogy felemeltelek. A történelem színpadára hoztalak. A szentírás emlékeztet arra, hogy Isten volt az, aki fölemelte a fáraót. És a felemeltelek kifejezésben nem csak a fáraónak a történelemben való felemelkedésére utal, hanem arra is, hogy Isten gondviselése meg is kímélte őt. Ugye a fáraó elnyomása az ő szemtelensége miatt halált érdemelt volna, de a csapások sorozata alatt nem veszik el az életét. Hogy ne csak szívtelenségének teljes mértéke váljon nyilvánvalóvá, hanem az is, hogy Isten nagysága a népének megszabadításában még világosabban megmutatkozzon. A fáraót újra és újra megindítják az őt érő jelentős események, hogy aztán, amint a hatás elmúlik, visszatérjen az Úr követeléseivel szembeni arrogáns magatartásához. Ismételten megkeményíti a szívét, ahogy olvassuk itt a történetekben, még végül Isten keményítette meg azt helyette. Isten azért emelte fel ezt az embert, hogy hatalma ismerté váljon. Isten dicsősége láthatóvá válhat azokon keresztül, akik ellene szegülnek, és azokon keresztül is, akik bíznak benne és szolgálják őt. Az ember haragja is hozzájárulhat Isten dicséretéhez és dicsőségéhez. Csak mi azt nem tudjuk, hogy ezt Isten hogyan fogja felhasználni. Isten azért helyezte a fáraót jól látható pozícióba, hogy amikor kemény szívűsége összeütközésbe került az ő szándékával, világméretű példája legyen annak, hogy mi lesz az Isten céljaival való szembeszegülés végkimenetele. Mózes második könyve világosan mutatja, hogy a fáraó nem Mózessel, hanem Istennel áll szemben. És Isten a fáraó keménységét eszközként használja fel, hogy megmutassa az ő dicsőségét. Ugye a fáraó ellenségeskedésének hatása a szándékával ellentétes hatást ér el, hiszen az izraeliták felszabadulását eredményezi. A 18. versben a Pál az érvelésének csúcspontjához ér, ezért tehát akin akar megkönnyörül, akit pedig akar megkeményít. A fáraó esete ugye bonyolult problémát vet fel emberi gondolatainkban, mert szívének megkeményedését néha Istennek tulajdonítja a szöveg, néha pedig magának a fáraónak. A kivonulásról szóló beszámolóban 20 alkalommal jegyzi fel ezt, amikor a fáraó megkeményítette a szívét. 10 alkalommal Isten keményítette meg, 10 alkalommal pedig a fáraó maga keményítette meg azt. De amikor Isten megkeményítette a fáraó szívét, akkor csak megerősítette a fáraó saját döntését. Ne érezzük tehát rosszul magunkat a fáraó miatt, mert bár látta, hogy csodák történnek, és hallotta Isten igéjét, nagyon erőteljesen bemutatva, mégis újra és újra megkeményítette az ő szívét. Néhány napja útmutatónk egyik napi olvasmányában is hasonlót olvashattunk, hiszen Jézus és a farizeusok szembenállása is pontosan erről szólt. Ők újra és újra megkeményítették a szívüket, annak ellenére, hogy látták a cselekedeteket, amik Istentől származtak, gyógyításokat. Mégis mindig újra és újra úgy döntöttek, hogy nem fogadják el Jézust messiásuknak, hanem saját akaratukat kényszerítik az emberekre. Isten nem cselekszik igazságtalanul az ő független döntéseiben, mégis igéjében jogot és szabadságot követel magának arra, hogy ne csak igazságosan, hanem irgalmasan is cselekedjen. A történelem során Isten gyakran alkalmazott időlegesen szigorú intézkedéseket, hogy kegyelmi céljait, azaz az emberek üdvösségét szolgálja. Ezért nem az a csoda, hogy egyesek üdvözülnek, mások pedig nem, hanem az a csoda, hogy egyáltalán van üdvözült ember. Mert mindannyian csak az ítéletet érdemeljük Istentől, de hála Istennek, Isten az irgalmasság Istene. Ezért nekünk egytől egyig meg kell hajolnunk előtte, dicsérnünk kell ezért őt. Ne keményítsük meg a szívünket Isten kinyilatkoztatott akarata ellen. Vessük magunkat az ő keresztjéhez, keresztje elé, emeljük fel a fejünket és nézzünk fel rá. Kérjük őt, hogy lágyítsa meg szívünket az ő akaratára és az ő útjára. Hallgassuk, olvassuk az ő evangéliumát és adjuk át magunkat az egyetlennek, aki megmenthet minket. Hallgassunk az ő szavára és adjuk át magunkat az ő független, szuverén hatalmának és szándékának. Mert az isteni szuverenitás nem mentesít senkit a tettei felelőssége alól. Isten azonban megmutatja irgalmasságát azok felé, akik bíznak Jézusban, és türelmét mutatja azok felé, akik nem bíznak benne. A legnagyobb reménységünk tehát az, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Imádkozzunk! Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te igazságosan ítélsz, és irgalmazol nekünk. Köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat, akit megfeszítettek a kereszten, amire mi felnézhetünk, és kegyelmedet megláthatjuk a saját szívünkben is. Amen.